Kedves hallgatóink! A következőekben beszélgetést hallhatnak dr. Falus András, Széchenyi díjas immunológussal arról, hogy miért lehetnek védettebbek a gyerekek a koronavírussal szemben. A riportot Nagy Viktória Angelika készítette.
Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió kedves hallgatóit! Az elmúlt napokban olvashattunk arról, hogy ausztrál és svájci kutatók kiderítették, hogy mi védi meg a gyerekeket a koronavírus súlyos lefolyásától. Az ausztrál Melbourne-i egyetem és a svájci Friburgi egyetem kutatói az Archives of Disease in Childhood című tudományos folyóiratban tették közzé eredményeiket, miszerint az immunrendszerű különbözőség és vérereik jobb állapota járul hozzá, hogy a gyerekeknél nem olyan súlyos kimenetelű a koronavírus fertőzés. A következő percekben Falus Andrással, Széchenyi díjas immunológussal, a Magyar Tudományos Akadémia tagjával beszélgetünk erről a témáról. Mit lehet tudni, mi a különbség a gyermekek szervezetében, ami hozzájárul ahhoz, hogy az ő szervezetük könnyebben megbirkózik ezzel a vírussal?
Igen, ez a nagyszámok törvénye értelmében úgy a fertőzés súlyossága, mint a következmények, a hosszabb idő alatt bekövetkező következmények enyhébbek a gyerekeknél, illetve a pubertás korig bezárólag, illetve hát tehát ebben a tínédzser korosztályban és a még fiatalabbakban. Ennek az az oka, legalábbis ez most már több kutatás felderítette, hogy van egy olyan folyamat, amit immungerontológiának neveznek, tehát az öregedés során, az életkor előre haladása során változik az immunrendszer. Azt már viszonylag régen tudjuk, hogy sokkal több úgymond elkötelezetlen immunsejt van a fiatalokban, mint az idősebbekben. Tehát a külső immunválasz kiváltó hatásokra sokkal jobban, sokkal széles körülben és sokkal gyorsabban válaszolnak. Ez nem új, ezt eddig is tudtuk és oktattuk is. Ami most derült ki, abban vissza kell mennünk egy szóra, ami úgy március táján terjedt el, ez a citokin viharnak a fogalma. Minek utána elsősorban idős emberek megbetegedését, covidos állapotát állapították meg. Ez olyan immunválaszt jelentett, elsősorban a természetes, vele született immunitás nagyon erős megemelkedését, ami olyan gyulladást váltott ki, ami először a tüdőben és utána hát más szervekben is jelentős volt. Emögött a súlyos gyulladás mögött, ami miatt hát elsődlegesen légszomj alakult ki és fulladás érzést, tehát emögött a jelenség mögött ilyen oldható, tehát a véráramban vagy a nyirok keringésben lévő fehérje molekulák a citokinek álltak, és akkoriban, tehát akkoriban az március, április, május, azt gondoltuk, és azt gondolták, hogy az elsődleges gyulladást ez okozza. Ahogy múlt az idő, és hát egyre több ember fertőzött meg, statisztikai értelemben, hát sokkal kisebb arányban, de fiatalok is megfertőzöttek. Van, aki zömmel egy gyengébb, egy enyhébb betegsége helyeken ment át, van, ahol azért kis számban, kis arányban súlyos betegségen mentek át. De meggyógyultak, vagy nagyon gyorsan kilábaltak ebből a betegségből. Na most, mivel az első menetben az időseknél, a középkorúaknál, tehát az emberek nagy részénél a citokin vihart tartották főleg felelősnek, például a tüdő, tehát a légszomjér, a tüdő ödémáért, tehát a tüdő úgynevezett vizenyőjér magyarul, elkezdték nézni a gyerekeknél is, hogy náluk ez a vihar, ez a citokin vihar milyen komponensekből áll, mik azok a citokinek, amelyek a fertőzés után, a megbetegedés a elején önállók megjelennek. És itt jött a nagy meglepetés, nem ugyanazok a citokinek szabadulnak föl gyerekekben, mint felnőttekben, és azért jöttek erre később, mert akkor volt már elegendő adat arra, hogy válaszolnak a ifjak, tehát a gyerekek szemben a felnőttekkel és a idősekkel. Megállapításra került, hogy még az idősekben úgynevezett gyulladáskeltő citokinek óriási mértékben felszabadulnak. Hagy mondjak egyet, a tumor nekrózis faktor TNF alfa például, vagy az interleukin 1, addig gyerekeknél főleg az interferon szabadul föl mindjárt a fertőzés után, és az derült ki, hogy még a felnőtteknél valóban súlyos ödémával, tehát vizenyővel járó tüdőgyulladást okoz ez a úgynevezett TNF-alfa és az interleukin 1, addig fiataloknál, gyerekeknél az interferon éppen, hogy megvédi őket, és az interferon vírus ellenes hatása érvényesül. Ez nagyjából augusztusban, idén, persze idén augusztusban írták le, és ezt azóta a világ sok pontján igazolták, megismételték a vizsgálatokat, és ott is ugyanez jött ki. Tehát összefoglalva, a gyerekeknek a természetes immunitása, tehát a vele született immunitása más fegyvereket vesz elő, mint az idősebbeké, amely idősebbeknél azok ártanak és súlyos gyulladást okoznak, addig a gyerekeknél az ő citokinjeik, pontosan a interferonok, amelyek felszabadulnak, azok jó, azok inkább védő hatással bírnak. Ez a dolog lényege. Ma így tudjuk legalábbis.
Hány éves korig számít gyereknek a gyerek ebben a kontextusban? Hát, tehát, hogy hány éves korig nem termelődik ez a fajta...
Persze. Na most itt nem igen, nem válaszokról van szó, hanem arról van szó, hogy ahogy megy fölfele az életkor, tehát ahogy idősödik, valaki mondjuk középkorúvá válik a post-teenager korszak után, úgy relatíve csökken az interferonok mennyisége, és relatíve nő, például ez a bizonyos TNF alfa nevezetű, vagy ilyen interleukin 1 nevezetű citokin. Tehát nem arra gondoltam, hogy a 20. születésnapján egyszer csak átkapcsol, hanem fokozatosan egyre több jön létre. De válaszolva a kérdésére, a 20 éven aluli korosztályban állapították meg ezt a nagy eltérést, de a kisgyerekek mondjuk a 10 éven aluli korosztályban ez az eltérés még jelentősebb. Tehát sokkal több domináns az interferon, míg mondjuk 30 év fölött és időskorban meg különösen mondjuk 65 év fölött a domináns a sokkal nagyobb bajt okozó TNF-alfa és interleukin 1. Tehát a citokin vihar nem egységes, más ifjúkorban és más időskorban.
Mi a helyzet az újszülöttekkel?
Nincs adat. Nincs adat, legalábbis én nem olvastam. Tehát másfél év alatt, vagy egy év alatt különösen nem olvastam adatot. Nem tudok rá válaszolni. Azt gondolom, de ez, nincs rá adatom, csak spekulálok ezen, hogy a újszülötteknél nagyjából a születés után 2-1-2 évvel alakul ki az a immunrendszer, amelyik a kisgyerekekre, a ifjakra jellemző. Tehát ezért van az, hogy védőoltást se nagyon adnak be csecsemő korban, újszülött korban. Nem tudom egész pontosan, hogy mi az életkori határ, de minden esetre nem alakul még ki a teljes immunrendszer, a teljes kapacitású immunrendszer újszülötteknél, és gondolom másfél éves, két éves kor alatt.
És mi helyzet esetleg azokkal a gyermekekkel, akik valamilyen immunbetegséggel rendelkeznek?
Hát az egy más kérdés, immunhiányos betegség, ez, ennek genetikai háttere van, tehát legtöbbször, tehát a örökölt, úgynevezett elsődleges immunhiányokban, hát abszolút külön kell kezelni őket, más a vakcina meggondolás is, és más az ő gyógyszerelésük is. Ilyenkor a fertőzések ugye sokkal védtelenebbül érik a gyermekeket. Itt az immunrendszer egy nagyon nagy rendszer, nagyon komplex rendszer. Vannak amik az örököltek, tehát úgynevezett természetes immunitás, és van, ami az egyedi élet alatt a külvilág hatására, úgy mondjuk, hogy antigének hatására jön létre, szerzett immunitásnak hívjuk. Na most, aki a legkisebb újszülötteknél már észlelhető ilyen hatalmas például gasztroenterológiai problémák miatt, tehát hasmenés, hányás hozamosan, vagy súlyos bőr elváltozások, bőrkiütések, amelyek fertőzések nyomán jönnek létre, tehát sokkal inkább kitettebb ez a hiányos embernél. Immunhiány az van vele született, és van szerzett immunhiány, hát például az AIDS az maga egy szerze, egy vírus miatt létrejött szerzett immunhiány, de hát ilyenről újszülötteknél, kisgyerekeknél nem nagyon lehet beszélni, bár vannak adatok az anyám keresztüli fertőződésről. De amit ön kérdez, az nyilvánvalóan a genetikai, tehát a beleszületett immunhiányokról szól. Egész más, nem alakul ki olyan gyorsan a válasz, bizonyos részei a immunválasznak súlyosan defektusok hiányoznak. Ezt a neonatológusok, tehát a újszülöttekkel foglalkozó orvosok nagyon gyorsan észreveszik, és van mindenféle olyan laboratóriumi vizsgálat, amivel azonosítani lehet, hogy mi az, ami a kisgyerekből hiányzik. Lehet pótolni azt, és mindenféle más olyan eszköz van. De én, amit mondtam önnek az elejétől fogva, az az egészséges immunrendszerű, de a Covid-dal megfertőződött fiatalokra vonatkozik.
És ez a, ami most jött ki kutatás, ez mennyire számít most egy ilyen meghatározó adatnak? Ez a kutatás, ez most miben segíti az orvostudományt, vagy most mi a következő lépés?
Igen, abban, hogy olyan ötleteket kap ettől az orvostudomány, hogy lehet kezelni. Tehát terápiás ötletet kap, például ami az interferonokra vonatkozik. Olyan ötletet kapunk a természettől, tehát ezektől a megfigyelésektől különböző életkorban, amit utána föl lehet használni. Tehát nyilván a időskori citokin vihart különböző gátlóanyagokkal lehet mérsékelni, különösen az elején még. Ilyenre sok példa van már is, és a gyerekeket, a fiatalokat, védőket pedig ilyen szubstitúciós, tehát pótló, tehát be lehet adni, és terápiára lehet felhasználni. Ezek első megfigyelések, hát iszonyú kevés idő, az a mondjuk 9 hónap, amióta ezzel olyan igazán alapvetően nagy számok alapján, tehát viszonylag releváns statisztikák alapján megfigyeléseket tettek. Én egész biztos vagyok, hogy a gyógyszergyárak már ráálltak olyan enyhítő szereknek a fejlesztésére és kipróbálására, amelyik pont ezekből a megfigyelésekből adódik. Ami az ereket illeti, amit kérdezett, abban tulajdonképpen ki lehet mondani, hogy a COVID tulajdonképpen egy érgyulladás. Hát a tüdőben is arról van szó, hogy ott, ahol a légcsere történik, tehát az egészen a tüdő legkisebb egységei, azok a kis alveolusok, ilyen léghólyagok, egészen aprók, amelyek a hajszálerekkel kapcsolatba állnak, leadják az oxigént, és fölveszik a széndioxidot. Tehát megtörténik a szervezet oxigenálása, ugye ez a tüdőnek a biológiai funkciója. Ezekkel az erekkel baj van, tehát például a kiszivárog belőlük a vérplazma és egy ilyen vizes réteg jön létre a léghólyag és a hajszálér között, akkor ott a oxigén-széndioxid csere nem megy olyan jól és hatékonyan, mint ha ez nem lenne. Van még egy felfedezés, amit én jelentősnek tartok, hogy az egyike a gyulladás mediátorainak, tehát amelyet régóta ismerünk, az egy bradikinin nevezetű anyag. Erről az élettan nagyon régen tudja, hogy a vérnyomás szabályozásban vesz részt, ott a hajszálereknek benn lévő uralkodó vérnyomást is szabályozza, csökkenti a vérnyomást, az erek kitágulása hozza létre, okozza, még fájdalmat is okoz, mert a szabad ideg végződéseket ingerli, hát a kisebb a fájdalom, ezt nevezzük viszketésnek. És az derült ki, hogy a bradikinin termelődésére, mennyiségére ez a vírus, a COVID, tehát ez a COVID-2-es SARS-CoV-2-es vírus, ami a COVID betegség hátterében van, fokozza a bradikinin szintézisét, például a tüdőben, ami azt jelenti, hogy ott van még egy anyag, amit a bradikinin elősegít ennek a termelődését, ezt hialuronsavnak nevezik, és a hialuronsav olyan, mint egy száraz szivacs, magába szívja a vizet, és egy ilyen nyálkás réteg jön létre, ráadásul ott a tüdőben, ami nagyon nehézé teszi a oxigén cserét, magyarul a légzést. Tehát erre is rájöttek, hogy a bradikinin gátlása, valamilyen gyógyszeres gátlása, és ezt csinálja a D-vitamin például, amit most már mindenki tud, hogy nagyon hasznos ebben a vírusfertőzés elleni védekezésben, és a COVID ellen a D-vitamin gátolja a bradikinin szintézisét. Tehát ez egy újabb felfedezés, ez is nyáron történt egy fantasztikus módon, egy szuper számítógép több milliárd genetikai adatot feldolgozva adta ki ezeket az eredményeket. Jelezve azt, hogy a mesterséges intelligenciáknak óriási szerepe lesz a jövő orvostudományában is.
Utolsó kérdés, hogy hogyan tudjuk az immunrendszerünket segíteni, mondjuk idősebb korban. Említette a D-vitamint, hogy azt sokan javasolják, hogy esetleg azon kívül egyáltalán érdemes így külsőleg direkt...
Érdemes. De önmagában olyan anyag, hogy immunstimuláló, csak immunstimuláló nincsen. Tehát olyan dolgok hatnak az immunrendszere, ami minden másra hat, a vérkeringésünkre, az alvásunkra, a mentális állapotunkra, még a pszichológiai állapotunkra, hangulatunkra is. Olyan dolgokra nagyon hatnak, nyilván értelmes mennyiségben a vitaminok, ezeken belül a D, meg egyébként az E-vitamin, nagyon fontos nyilván a C-vitamin, de most erre különösebb hatása ennek itt nincsen, egy általános úgynevezett roboráló, tehát erősítő hatása van. Nyilvánvalóan az egészséges életmód, ez egy komplex dolog, a táplálkozás, az elhízásnak, a túlzott elhízás elkerülése, az alvás, a higiénia, a mozgás, nagyon fontos a rendszeres mozgás, nyilván életkorra szabva. Ezek mind használnak az immunrendszernek. Az immunrendszer a szervezet része, integráns része, ami miatt a szervezet jól érzi magát, jó állapotban van, az az immunrendszere is. Ha erről a Szűcs Gabriellának, és én nekem van egy cikkünk pont erről az immunstimulásokról, mta.hu, Szűcs Gabriella és Falusz András.
Nagyon szépen köszönöm az interjút, és hogy megosztotta velünk tudását és véleményét ezzel a témával kapcsolatban.
Nagyon szívesen.
Nagy Viktória Angelika beszélgetését hallhatták dr. Falusz András Széchenyi díjas immunológussal. Mária Rádió.
Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedése.